Ida Sándor, a kereszt. Minden embernek van keresztje. Egyiknek talán könnyebb. A másik a hosszú vándorlásban csüggedve, elerőtlenedve halad az élet göröngyös útján. Egy súlyos, nehéz kereszt alatt görnyed. Sokan összeroskadnak a kereszt alatt. De ott elől egy kicsinke csoport halad. Gyermek, ifjú, öreg, mennek meg nem állva. Ők, kik szembenéznek száz halállal, nem törődve a gunnyal, a fájdalommal, mennek előre bátran, nem remegve, az élet súlyos keresztjét cipelve. Az út göröngye feltörte a lábuk. A kereszt felsebzi a váluk. De ők mennek, mennek, mennek előre, tövissel, göröngyel, mit sem törődve. Mennek egyenesen a cél felé, ahol letesznek minden terhet, és nem viszik tovább a keresztet. Mennek egyenesen Jézus elé. És én is a kis csoporthoz tartozom. A keresztemet én is hordozom. De sokszor úgy érzem, nem bírom tovább. Érzem, leroskadok, és gyengül a vágy. A bűneim súlya nyomja a vállam, a göröngy nekem is feltörte a lábam. A fájdalomtól csüggedve ellankadok, a kicsinyű csoporttól messze elmaradok. Világ megváltója, te hozzád fordulok, hisz nélküled elveszett porszem vagyok. Tudom, te nem veted meg a bűnös gyermeket, hanem mindegyiket egyformán szereted. Tekints le rejám, és hallgass meg engem. Segíts, segíts tovább vinni a kereszten. Ha ketten visszük, úgy nem lesz nehéz, mert a te jóságod mindenre kész. Hogyha odaértem majd a cél elé, elmondani, ó, engedd meg nekem. Uram, megváltom, köszönöm, hogy vitted a kereszten.
Kedves gyerekek, felhúztak. Ki az közületek, akinek van egy olyan ismerőse, osztálytársa, szomszédje, vagy óvodába valaki, akire rossz szemmel néz? Tudjátok mi azt, hogy rossz szemmel nézni valakire?
Lenézzük
őket. Tehát az is benne van. De amikor rosszat gondolunk valakiről, arra nem tudom másképp nézni, csak rossz szemmel. Na, egy ilyen történetet mondok el nektek. És van ilyen valaki, kiemelte fel a kezet, te? Eszter? Te voltál? Na, Danika volt. Nem baj. Mindenki, nekem is voltak ilyen osztálytársaim, és elég sok bajom volt velük. Az egyik alkalommal egy ember a kertjében dolgozott. Látta a gajakat, metszette a fánt, rendezte a kertet, mert itt volt a tavasz, mint most, és készítette el, hogy neki nagyon-nagyon sok gyümölcse legyen. És este, mikor bepakolta a szerszámokat, minden, észrevette, hogy hiányzik a balta. Hoppá, hová lett az én baltám? Visszament a kertbe, kereste, kereste, már rég besötétedett, és ahogy kereste, így nézett át a szomszédba, és látta, hogy ott tevékenykedik a szomszédnak a fia is. Hát azt a gyereket soha nem szerette. Az a gyerek, az már eleve, ahogy megjelent, az olyan ellenérzés keltett be, mert biztos ő vitt el a baltámat. Na, másnap jön a reggel, kimegy a kertbe megint a gazda dolgozni, gondolja, hogy hát, ha meg lesz az a balta. Körülbelül ez a gyerek olyan szolgos volt, hogy ő is felkelt korán reggel, ásott a kertbe, csinálta a dolgát. A szomszédember meg csak őt figyelte, már nem is annyira baltát keresse, csak nézze azt az embert, hogy nem igaz, hát még a szeme se áll jól ennek a gyereknek. Biztos átugrott, megfogta a baltát, visszaugrott az ő kertjükbe, és akkor nekem most már nincs baltám. És nézte, hát igen, ez csak ő lehetett. Hát ahogy ránézek, látszik, hogy lesúnyítja a fejét, mert a gyerek szegény az ásott, és biztos ő volt, aki az én drága, jó kifent baltámat ellopta. Teltek a napok, elmúlt már egy egész hét is, következő héten is még mindig csináltott a kertben minden nap van munka, tudjátok, nem? Kinek van kertje? Na, akinek van kertje, csak szoktál segíteni apukának? Uh-huh. Nem? Bálint. Nem? Bálintra mutatta? Bálint. Igen, mert ő is mondta, hogy van kertjük is, hogy nem nagyon szokott segíteni az apjának. Elég baj az. Gergő az jó gyerek, és szokott segíteni.
Nekem nincs
Mi nincs-e?
Nincs előfelé.
Igen. Na, mondjad. Jó van, ügyes vagy. Na, hát ez az ember, hogy ott kint munkálkodik, ahogy eltelt egy-két hét, egyszer csak az egyik bokor tövében mit talál meg, mit gondoljátok? Na, a baltát. És kinek a baltáját? A szomszédét? A sajátját. Mert ahogy letette, az beborult ugye a bokor alá, és ott volt. Már kezdett rozsdásodni is az élet. Jaj, de megörült. Akkor nézte a baltát, átnézett a szomszédba, de a gyerek megint ott dolgozott, mert mondom, nagyon szolgalmas volt. Gerebézett, kapát, ültetett. És nézze a gyereket, nézze a baltát, elszégyelte magát nagyon. Milyen rosszakat gondolt erről a gyerekről. És nézze a gyereket, látja, hogy hát ez a gyerek nem is olyan, mint egy tolvaj. Hát ez olyan becsületes. Ez a gyerek olyan jól segít mindig a szüleinek. És ahogy más gondolt a gyerekről, hogy kezdte látni a gyereket? Rossz szemmel? Milyen szemmel? Jó szemmel. És akkor mitől függ az, hogy milyen szemmel látunk valakit? Hogy mit gondolunk róla? Milyen egyszerű. Ha te valakiről rosszat gondolsz, például rólam, akkor milyen szemmel fogsz rám nézni? És ki az, aki rossz szemmel szokott én rám nézni? Emelje fel a kezét, gyorsan! Na, jó, gyerekek! Ebből ennek a történetnek az a tanulsága, hogy senkiről nem szabad rosszat gondolni. Jó? És még otthon meg lehet beszélni a szüleinkkel, hogy mi a tanulság, ami neki sok tanulságot fejlik benne. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Akkor mondok egy történetet is a felnőtteknek is, ha megengeditek. 1990-ben szólt hozzám az Úr. Erről nem sokat beszéltem itt nektek még, mert nem jött úgy szóba. Volt-e már úgy, hogy hozzátok szólt az Úr direktbe. Úgy, amikor azt mondtátok, hogy de jó, hogy megfogott, megölelt és magához vonzott. Hát valahogy így szólt hozzám is az Isten. 1990-ben úgy a kereszténységem felé vezető félúton valahol, amikor is átjöttünk Magyarországra, tele voltam búval, szomorúsággal, stresszel, az emberek lerománoztak, a másik, mit tudom én, kizsákmányolt, a harmadik munkahelyemen, mit tudom én, nem segítettek, tehát nem voltak szolgálatkészek irányomban. Ha kértem valamit, mást adtak, hogy hát csak ilyen nem van. Akkor úgy kellett oda menjek hozzá, hogy adjál már egy 27-es rövid tüskét, ha nekem 22-es kellett. És akkor hát csak a 22-es, hát jó, add ide. Így kellett egy cselezzek, gondoljátok el, és akkor egyszer a feleségemmel, és nem hittem Istenbe, akkor csak úgy fél óta jártam, nagyon sokat piáltam még akkoriban. A dohányzásról nem beszélek. És sok minden rossz volt még bennem. A lényeg az, hogy 90-ben, úgy, itt tudom én, nyár, vége fele, ősz elején, A Dunaparti vásárcsarnokban mentünk bevásárolni hétvégére a feleségemmel, csütörtöki nap lehetett valamikor, és a lényeg az, hogy ahogy ott kóbályogtuk le, meg fenn a feleségemmel bevásárolni, az katasztrófa. Minden zöldséget külön megnéztük, hogy még mennyibe kerül, még milyen minőségű. Apám egyszer már, bocsánat, egy kis zárója, kiszámol, utána ment, akkor még a gara, égi garai volt, hogy fejbe számolgatta, és akkor nem tudom már milyen összeget mondott, amit megsporolt aznap a feleséget. Na hát én is így megyek, ilyen szatyorra nézek, jobbra-balra, igen, nem érdekelt az őcsi, csak menjünk már haza. És egyszer csak meglátok egy sima, egyszerű mérleget, még akkor ezek a mérlegek voltak, amik ilyen háromszögletes, két ilyen tárcás, egyik oldalra teszed a súlyt, a másikra zárod. Mérleg volt. És ahol volt a mutató, meg a számok, a skála kitéve, afölé úgy, hogy lássad rendesen a számokat is, meg a mutató állását is, ott ki volt ragasztva egy ekkora kis papír, egy szöveggel. De most, amikor ez így megint eszembe jutott, hogy meglátom azt a szöveget, már így beül, megint elkezdtem így elérzékenyülni. Az volt erre a szövegre írva, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltetettek. Megterheltettek, és én megnyugosztalak titeket. Hát akkor valaki azt mondja, hogy keresek egy szöveget a Bibliámba, és ad nekem egy olyan képességet, hogy egy pillanat alatt elejétől végig elolvasom, nem találtam volna olyan szöveget, ami jobban szólt volna hozzám, mint előveg. Nem volt ott mellette prédikáció, nem volt mellette kortanulmány, nem volt mellette szövegkörnyezet tanulmány, nem volt mellette, mit tudom én, görög fordítás, új fordítás, más fordítások. Egyetlen egy dolog volt, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettek, és én megnyugosztanak titeket. Ez az az a vers, ami nagyon sokakat megszólít, független attól, hogy akkor ott abban az időben Jézus miért mondta el. Jól hangzik, és nekünk szól, mindnyájunknak, akik valamiben, valamikor, valamiért megfáradtunk. Nekünk szól, mert azt mondja, hogy jöjjünk hozzá. Tehát érzel egy olyan pontot, ahova van hova menjél. Pláne egy olyan embernek, aki a kitaszítottság kellős közepében volt. És hadd mondjam el, hogy a gyülekezetbe is, mikor bementünk a feleségemmel, anyósommal, két gyerekkel, olyan másfél évig szinte alig szóltak hozzá. Volt egy-két ember, a Jóisten áldja meg őket, akik úgy észrevették, hogy ott vagyunk. Az egyik még pénzt is adott a gyerekeinknek, mert nagyon szépen mondták a Biblia szövegeket. De úgy általában hidegen hagyott, mert hidegen hagyta a gyülekezetet, hogy mi oda bejárunk. Ez a vers, ez megnyugtat, és azt sugallja az embernek, hogy van hová menni. Van egy olyan pont, hát nem is azt mondom a világban, hanem a világ mindenségében, ahol az embert megölelik, várják, magához vonzák, és azt érzi, hogy ott szeretik. Bárhogy viszonyul hozzád a környezeted, ha Jézushoz mész, ott biztos, hogy megnyugvást találsz. És ez volt a lényeg számomra is, abban a kimerültségben, abban a stressz állapotban, az én fizetésemnek, teljes fizetésem plusz a Manyinak az egy hányada valamennyi a albéletre ment. Két gyereket iskoláztatni, nagyon nehéz volt. És akkor kaptam egy ilyen igét. És elmondom nektek azt is őszintén, nem keresztelkedtem meg egyből, onnan még eltelt több mint három év, mert három év körülbelül, nem pont három, és csak azután keresztelkedtem meg. De viszont az adott egy ilyen irányt talán. Már akkor jártam gyülekezetbe, már akkor kezdtem így hinni Istenbe, de a lényeg az, hogy az volt egy ilyen, egy ilyen útjelző a középpultájára. És akkor, mivel adottam már sok mindent, láttam, olvastam, tanultam, tudom azt, hogy hogy kell kiértelmezni, egy igét kielemezni, kezdjük el pont az előzményekkel, hogy miről is szól ez az ige. Ennek az igének az előzményéhez tartozik az, hogy keresztelő János elküldi az ő tanítványait Jézushoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Jézus tényleg az-e, akit ő várt, akiről ő beszélt, hogy ő az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűnét. Elindultak a tanítványok, elmentek Jézushoz, mert János, aki milyen volt, megfáradt és megterhelt, ugye nyomta őt az a felelősségnek súlya, hogy ő mondott valamit, és lám az a valaki nyugodtan hirdet az igét, kereszteli körülött az embereket, és ő, aki ezt az egész művet elkezdte, ott csücsül egy börtönnek a kellős közepén vagy sarkába, és nem tudja, hogy mi van. Kihez fordulhatott egy ember, kihez mehetett volna keresztelő János, hanem máshoz, mint kihez. Nem figyeltek. Hát magához, Krisztushoz. Vele volt baja, csak törekedve szedte meg. Elküldte a tanítványokat, és Jézus válasza így hangzik. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. Miután elküldte János tanítványait Jézus, akkor mit mond? Nekem ez annyira tetszik, ez egy olyan ellentét pár következik itt a következő szövegben. Azt mondja, hogy elkezdi dicsérni Jánost, azt, aki kételkedik benne, aki tanítványokat küld, hogy tényleg az vagy, akinek az Isten kijelentést tett, hogy ő az, és mégis kételkedik, és erről azt mondja Jézus, bizony mondom nétek, asszonytól születettek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. Keresztelő János dicséri, aki kételkedett, és az ellentét pár másik része, hogy azokat viszont, akik oda mennek Jézushoz nézni, hogy Jézus kicsoda, vajon tényleg az-e, tehát ugyanaz lényegében a gondolat, mint keresztelő Jánosnak, azt mondja nekik, hogy de mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Értitek? Nagyon érdekes ez a hozzáállás. Ennek is megvan a magyarázata, nem ez a lényeg a mai beszédemnek. De a lényeg az, hogy itt van egy olyan ellentét pán, hogy aki követik Jézust, ugyanazt keresik, nem mindegy az indító ok, hogy miért mentél oda Jézushoz. Másképp, más választ kapsz, és más dicséretet is az úrtól. És most a lényeg, a bevezető vers. Tehát ennek az igének, amit én ott olvastam annak idején a mérlegen, a bevezető verse, a 27. vers, Máté 11:27. Mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiú, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelentetni. Vajon kinek akarja a fiú megjelentetni? Szeretnétek abba a csoportba tartozni, akiknek a fiú meg akarja jelentetni az atyát, ugye? Hát én is nagyon. Kik ezek a kivételezettek, akiknek Jézus Krisztus meg akarja jelenteni? Ki akarja jelenteni az atyát? És ilyenkor most jön ezután mindjárt a 28. vers. Tehát nem csak arról szól az egész, amit én akkor éreztem ott a mérleg előtt állva, két kezem szakadt le a sok bevásárolt cucctól, hát krumpli, zöldség, ilyesmi, ne gondoljatok olyan nagy dolgokra, de a lényeg az, hogy ez az ige nagyon megragadott, és akkor azt mondja Jézus, hogy kijelentem néked az atyát, ha te hozzám jössz, mindnyájan, azt mondja, bárki lehet, aki úgy érzi, hogy oda kell menjen Jézus Krisztushoz, az bárki lehet. Nem számít, hogy loptál, csaltál, hazudtál. Bárki vagy, mindnyájan, akik megfáradtatok. és megterheltetetek. És akkor jön az, amit ígér az Isten, ami az egyedüli dolog a világon, megnyugosztalak titeket. Ez egy csodálatos dolog. Kiket hív magához Jézus Krisztus? Szeretném, hogyha mondanátok. Kiket? Akik megfáradtak. Mindenkit, akik megfáradtak. Akik megterheltettek. Aki jól érzi magát, a maradj ott, ahol vagy. Nincs szükséged rám, most minek jönnél ide? Csak azért, hogy piszkál. És azért jössz ide, hogy piszkálj engem, már nem rólam azt, hanem Jézusról, akkor Jézus megfedi őt, és azt mondja neki, hogy olyan dolgod lesz, mint Sodom, nem, Sodomának könnyed dolga lesz, mint neked. De ha úgy érzed, testvérem, hogy meg vagy fáradva, meg vagy terheltetve, akkor, és csak is akkor jöhetsz Jézus Krisztushoz. Mert akkor ő megnyugosztál. Ilyen vagy? Nem kell válaszolni. Gondold át. Ilyen vagy, akkor már is menjél Jézushoz. Ha nem ilyen vagy, akkor gondold át az életedet, hogy mi a probléma. És a környezet tanulmányban azt is feltétlenül el kell mondani, hogy ebben az időben volt az, amikor a nép nyögött a rabbinikus terhek alatt, mert az Isten parancsolatait a rabbik, a tanítók, a főpapok körbe rakták egy csomó-csomó apró kis betarthatatlan parancsolatokkal. Lelki béke helyett rabságot, terheket raktak az emberekre, az emberek oda mentek a templomba, elmondták, hogy mit csináltak, és a rabbi elkezdte neki magyarázni, ezt így kellett volna, úgy kellett volna, amúgy kellett volna, és ami nem így csináltad, ezért hozol egy bárányt, egy galambot, egy túlkolt, meg nem tudom mit. És egy egész élet kevés volt ahhoz, hogy megtanulja egy zsidó ember, hogy mit kell cselekedjen, és hogy, például hogyan kell szombatot ünnepelni. Megszólták az embert, ha túl korán kezdte el ünnepelni, ha túl késő, ha megölt egy bólhát, ha nem ölte meg, ha mit tudom én, mit csinál szombaton, nem tudom hány napi járóföldre ment, hány szombatnapi járóföldre ment, szombatnapon. És cseleztek az ember. Akiknek volt pénze, és kicselezte a dolgokat, annak nem szóltak egy szó sem. Viszont ezek a lelki béke helyett rabságot, megkötözöttséget kaptak, ahelyett, hogy mikor oda mentek a templomhoz, megszabadultak volna a bűneiktől. Ezek a terhek a népnek, az embereknek alkalmat adtak arra is, hogy felsőbb rendűségi, vagy kisebb rendűségi érzéseket keltsenek benne. Az, aki magyarázott, akinek nem volt muszáj betartson mindent, amit kitalált ő saját maga, aki magyarázott, annak milyen érzés keltett abba? Alsóbb rendűséget? Felsőbb rendűséget. Aki pedig, akinek magyaráztak, abba milyen érzést? Kisebbséget. Kisebb rendűséget. Ismerős ez az érzés valahogy? Hadd nem mondjam, hogy bennem is volt, mikor vegetáriánus kezdtem lenni, és hú, de vagány volt. Jöttek a testvérek, hogy mikor már nagy nehezen abba adtam, nem nehezen, mert az Isten elvett, az könnyű volt, de utána, amikor elkezdtem menni, hogy te még ilyen kenyeret eszel? Te még sajtot is eszel? Hát én ott széljeltem magam, szakadt el szét a föld, szerettem volna, hogy elsüllyedjek, hogy én tényleg ilyen kis gazember vagyok. És ez pont ezt kelti az emberben az ilyen törvényeskedés, hogy ilyen felsőbbrendűségi érzést ad bele, és azt mondja, hogy hoppá, én már egész nagyon rétegekbe járok, sokkal magasabban, mint te. Te olyan kis alacsony senki vagy. Hát mikor fogsz-e felérni oda, hogy úgy élj, ahogy én, ahogy kell, ahogy üdvözülhetsz? Ez a betekedés, ez volt az, ami az emberek a lelki életüket betekedés, ezt idézőjelben mondom, a lelki életüket betöltötte. Az egyik félt, hogy nem éri el azt a szintet, a másik meg túl büszke volt, hogy ő már azt a szintet túllépte, és hogy ő már biztos üdvözül. Tehát az egyiket ezt távolított el az Istentől, a másikat pedig az. Arra voltak jók ezek a megkötöttségek, hogy az életed minden szikráját kiítsák, a reménységet teljesen megfojtsák. Az ember már nem azért ment oda a templomhoz, hogy áldozzon egy bárányt, hogy békés nyugalommal tudjon hazamenni, hogy a családjáé lerótta azt, amit Isten előírt, hanem amikor oda ment a templomhoz, attól félt, hogy most mit fognak neki mondani, mi lesz még az a plusz, amit terhet még rátesznek, hogy el kell viselje, el kell hordozza. Isten mint egy zsarnokot mutatták be a rabbik a népnek, egy zsarnokot, aki követel, akinek ha nem felelsz meg, akkor csak egyetlen út marad, meghalsz, és kész. Vagy megfelelsz, vagy meghalsz. És most képzeljétek el a vámszedőket. Azokat a bűnösöket, akiket az egész nép elítélte. Egy ilyen bűnös, hogy mehetett oda egy templomhoz áldozni? Mit mondott ez a bűnös magába, mikor teljesen felhagyott minden reménye, hogy neki már nincs semmi reménye, hogy ő valaha is bekerülhet a mennyek országába. Mit csinált egy ilyen? Azt mondta, jó van, hát hogyha ez van, akkor ez van, élek itt a földön, azt majd egyszer meghalok. Maradok a bűnbe, élek tovább a bálványimádásba. Ha nem engedtek az Istenhez, akkor maradt nekem más lehetőségem. Köszönjük. Ha nincs lehetőségem Istenhez menni, akkor mihez van lehetőségem menni? A bálványokhoz. Csak olyan dolgokhoz, amik nem az Istené. Ha nem engedtek a papok, akikre felnézek, akik tudom, hogy Isten szolgái, nem engednek az Isten közelébe, akkor nekem nincs más utam, csak más vele menni. A lelkiismeretes emberek és azok, akik nem tudtak megfelelni a követelményeknek, nyögtek a teher alatt, próbálgattak, és kínlódtak ahhoz, hogy jaj, most ez sem szabad, jaj. Most mit csináljak ahhoz, hogy valamit jól tudjak tenni, hogy megfeleljek az Istennek? El tudjátok képzelni az ilyen életet? És Jézus azért jött, hogy a terheket levegye az emberről, és elviselhető, könnyű, sőt, gyönyörűséges igát rakjon rá. Na most, hogy megértsétek, hogy ez nem csak a múltban volt így, hanem most is pont így van. Az egyik gyülekezetben arról beszélek, hogy Jézus Krisztus kegyelme az ingyen van. Bárki, aki oda megy Jézus Krisztushoz, és elmondja neki, hogy bűnös, gazember, akinek szüksége van Jézus könyörületére, irgalmasságára és kegyelmére, az mennyit kell fizessen a kegyelemért? Mennyit? Ingyen van. Egyből megkapja Krisztustól. Hittel, hitből. Ingyen. És amikor erről beszélek, jön az adventista hozzászólás. Igen ám, de szükséges az engedelmesség. Aki nem engedelmes, az nem kap kegyelmet. És mi ez? Ezek azok az apró kis körberakott kockák, amik az ember meggátolják abban, hogy Jézus Krisztushoz jusson. Ha nekem nem ingyen van a kegyelmem, hanem fizetni kell érte, akkor elkezdem fizetni, és próbálok engedelmes lenni. És tudok engedelmes lenni? Nem. De amikor megkapom a kegyelmet Jézus Krisztustól teljesen ingyen, úgy tudom szeretni Krisztust utána, hogy az én engedelmességem a szeretetemnek egy következménye lesz. És így az engedelmesség tényleg szerepet kap a Jézus Krisztussal való kapcsolatomba. De a kegyelem az ingyen van. És akkor hívja Jézus az embereket, a következő vers, vegyétek fel magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Efézus 5.30-ban Pál mondja, hogy mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Ami nékünk fáj, ami nékünk teher, az Krisztusnak is pont olyan teher. És ha nekünk nehéz Krisztussal együtt járni, akkor Krisztus szenved, mikor látja, hogy mi fölösleges terheket cipelünk azon az úton, ami hozzávezetne. Amikor csak annyi kell, hogy azt mondják, azt mond, hogy igen. Mert ő nem akar szenvedni, látni bennünket. Nem akarja látni azt, hogy kínlódunk a kereszténységünkben. Ő azt szeretné látni, hogy örömmel megyünk minden nap hozzá, egy szombatonként is például. Melyik apa szereti látni azt, hogyha a gyermeke szenved? Szereted látni? Biztos, hogy senki se szereti látni. És mikor a gyerek kapja keserű pirulát, mint ahogy én is kaptam, haj, de rossz volt az a szirupszerű valami köhögés ellen. Na, mindegy, kaptuk, de az gyógyított meg. Ugye? És azt mondja Jézus, az én terhem gyönyörűséges, az én igám könnyű. Jézus sem szereti látni azt, hogy terhesek számunkra a keresztény élet. Hogy terhes számunkra a keresztény élet. Van-e itt valaki közületek, akinek a kereszténysége terhes? Hogy úgy érzitek, hogy terhesség kezd válni, hogy keresztény vagy? Például, hadd mondjak egyet, volt egy kollégám, akinek adventista az édesanyja, Piroska nénnek itt lakott nálunk, itt lakott, ide járt ebbe a gyülekezetbe. Együtt dolgoztunk, és minden szombaton kiment, akkor még volt ilyen MDF piac. És akkor, amikor mentünk, mint ahogy mondtam, vásárolni, akkor láttam, hogy ennek ennyi ára van, annak annyi ára van. Én is tudtam kívülről az árakat kb. A feleségem az mindig mondta, hogy oda menjünk, mert ott a 20 forinttal, vagy 10 forinttal olcsóbb. Rohangáztunk az egész piacon össze-vissza. Szerintem, ha lefilmezték volna, és csak minket láthat, bocsánat, csak minket mutattak volna egy képernyőn, hogy hogy rohangálunk az üres asztalok között, hát az csoda lett volna. Na mindegy. Ez a kollégám minden hétfőn arról beszélt, hogy szombaton milyen olcsó vásárolt be. Ha a krupli 100 forint volt, ő 60-ért vette. És akkor kicsi volt a fizetése, mostanak. De akkor nagyon számított minden fillér. És kezdtem érezni, hogy terhes a kereszténysége. Az adventizmus. Éreztétek már, hogy terhes? Várjátok Jézus Krisztus még mindig? Ki az, aki még mindig várja Jézus Krisztust? Emelje fel a kezét. Norbi nem? Norbi sem emelte. Gyula, alszik mindegy.
Nem, még soha nem aludtam.
Jaj, akkor nem emelted fel a kezed. Bocsánat.
Nem szeretem.
Csak a probléma az, gyerekek, hogyha hazamentek, akkor kész van a bőröndötök? Be vagytok csomagolva? Vagy csak mondjátok, hogy várjátok Jézus Krisztust? Mert eleinte, mikor adventista lettem, hittem, hogy Jézus Krisztus nem sokára el fog jönni. Azóta eltelt, azt mondja, hogy 17 meg 7, 24 év. 24 év telt el, és Krisztus még nem jött. És kezdett terhessé válni az adventizmus néha. Pláne amikor beszélgettem, és mondtam, hogy az Úr nem sokára eljön. Terhesek számunkra az Istennek a szombatjai. Volt, amikor úgy érezted, hogy terhes az Isten szombatja? Soha. Testvérem, őszintén, nem kell válaszolni nekem, ott belül válaszol. Egyszer mentem egy gyülekezetbe, egy szombaton szolgálni, és a feleségem már idejött, idejött valamiért, mindegy. És hát én nem menjek el, egyedül kocsival megyek, hadd legyen még egy ember, akkor legalább van értelmi, hogy fogy az üzemanyag. Szólok az egyik testvérnek, hogy figyelj, nem jössz el velem, Manyi most nem jön, legalább megismered ezt a gyülekezetet is. És ne, hogy nem, nem is rossz ötlet. Jó. És azt mondja, délután is van. Mondom, délután nincsen, csak délelőtt van Isten tisztelet, akkor van egy közös ebédés, jövünk haza. És azt mondja a testvér, ó, hát akkor nagyon hosszú lesz a szombat. Testvérek, akkor abban a pillanatban kezdtem el gondolkodni azon, hogy nekem hányszor és hányszor tűnt hosszúnak az Istennek a szombatja. Amikor néztem az órámat, hogy még van 10 perc, még van 8 perc, van még 9 perc, még van, ma ideig 8 után menjünk, 7, 6, 5, stb. Mikor alig vártam, hogy legyen már annyi idő, hogy tudjak imádkozni. Uram, köszönöm a te drága szombatnapodat és a sok áldást, amit adtál nekem a szombatnapon. Érzitek azt, hogy mennyi terhet szip el egy ember, aki nem szeretettel meg Krisztushoz? Hogy teresek számunkra az Istennek képzelt elvárásai. Tehát azok az elvárások, amit mi képzelünk, hogy Istentől vannak, azok voltak már teresek számodra? Amikor azt mondtad, hogy jó, ha ezt nem így teszem, akkor mit szól az Isten? Mert ha nem szeretedből tetted, hiába tetted, bármi is az. Ezt Palma Erzsike is elmondta, én is elmondom még egyszer, ha megengeditek. Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugosztak titeket. Miért hív Jézus Krisztus magához? Ez egy csodálatos ige, és nekem akkor 1990-ben nagyon-nagyon a szívemhez szólt. Miért hív ma is Krisztus engem oda hozzá? Akkor ez a szöveg nem volt folytatva, csak ennyi volt. Azért hív, hogy vegyem fel magamra az ő igáját, tanuljam meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű, hogy nyugalmat találjak az én lelkemnek. Csak így. Mert Jézus Krisztus igája gyönyörűséges, és az ő tere könnyű. Tehát, hogyha oda megyek Krisztushoz, az nem elég, hogy oda mentem, na itt vagyok, Uram, kész, megnyugodtam. Ahhoz, hogy megnyugodjak, le kell tegyem azokat a terheket, amiket magamra vettem, fölöslegesen. Amit rámagadott a világ, vagy környezetem, amiben élek, fölöslegesen. És fel kell vegyem azokat a terheket, amiket Jézus Krisztus tett rám. Tesz rám, ha oda megyek. Vagy tett rám, ha már ott voltam. Mit jelent felvenni Jézus igáját? Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. A múltkori Pálo Sándor prédikált, és ezt az igét említette, és beszélt erről, mit jelent alázatos, szelíd és alázatos szívűnek lenni. Most csak képzeld el, testvérem, én nem kezdem el azt beszélni, amit ő mondott, akkor itt voltatok, hallottátok. De képzeljétek el azt, hogy sikeres vállalkozó vagy, sikeres marós, ugye, vagy sikeres fotós, ki van még, kinek az ápolónő, ugye, énekesnő, vagy amit akarsz, könyvtáros. És sikerül valamit nagyon jól megcsinálni, elvégezni, kitalálni, véghez vinni. Sikerült ilyesmi? Volt ilyen nagy sikeretek így az életben? Emlékeztek rá, hogy pöffeszkedtetek? Ezt magamról tudom, én is csináltam, hogy nagy gépen, ilyen pici picuka kis darab, hogy gyönyörű volt, szép volt, minden. És sokat kínlódtam vele, és hogy tenyeremen, hogy vittem, hogy na. Ezt csináljátok utána. Ahelyett, hogy hálás legyek Istennek, aki nekem ezeket a képességeket adta. És most gondoljatok bele, hogy ami drága megváltunk, amikor megteremtett ezt a világot, hogy pöffeszkedett? Pöffeszkedett? Hanem végtelen a szeretetében mit tett? Tudta, hogy mit elvállaljon miértünk, és mégis megteremtett bennünket. Melyik az az iga, ami gyönyörűséges? El tudtok képzelni olyan igát, ami gyönyörűséges? Mondjatok egyet, ki tud egy olyan, egy van amúgy csak. Na, ki tud? A szeretet igája. Nézzetek az asszonyokra, az anyákra, itt hány anya van? Sok, nézzetek rájuk. Na, most nézzetek. Komolyan mondom, és gondoljátok el, hogy ezek az anyák mit tesznek meg a gyerekükért. Hajnalba felkelnek, késő éjjel fekszenek le, éjszaka keresztül másznak a férjén, hogy mi a hallják, hogy sír a gyerek, a férj meg otthon fog mellette. Így van. Utána tekívül, akkor nem kell keresztül, már megoldottam. Ez van. Az anyákat, az anyát szeretetét, azt az igát, amit egy anya hord a gyermekeért, nem lehet felülmúlni, lehetsz akármilyen erős férfi. És Krisztus ezt a szeretet igát teszi ránk. mert a szeretet igája az nem teher, nem lehet belefásulni, nem lehet a szeretet igája csak gyönyörűséges, és könnyű teher lehet, ha szeretettel hordozod. És akkor itt van az a dolog, ami az egyik legnagyobb nehézség ebben az egész történetben, amit én most előadtam. Mikor rájön az ember, hogy ez így van, amiket most így logikusan így egymás mellé próbáltam tenni, kisebb-nagyobb sikerrel, vagy inkább kisebb. Az a következtetés jön, az következik ezekből, hogy szeretetekkel kérek az Istentől. És ha kérem a szeretetet az Istentől, akkor, tehát erre rájövök, akkor fogadni. Jó? Gondolat, cselekedet, lettél gyerek. És akkor elkezdem kérni a szeretetet az Istentől. És akkor úgy látom magam, fú, kell ez nekem? Kell nekem a szeretet igája? Mert akkor már nincs megállás. Akkor fel kell álljál a foteledből, ha szólnak, át kell menjél, kell csináljad, ha hívnak, el kell menni messzire, akkor, amikor neked pont nincs kedve, mert egy meccs lesz a televízióban, vagy tévében, vagy mit tudom én, nincs tévénk, interneten szoktam nézni, elnézést. Szóval fel kell adjad mindent azt, amit magadból azt mondta, te ez a te kis millió, ez a te kis környezet, ez amit megharcoltál magadnak. Hát 63 éves vagyok, könyörgöm, elmúltam. Hát ez jár nekem. Nem? Hát erről szólnak a reklámok, minden. Hát legalább munka után hazudják már egy kicsit pihenni. És ha kéred az Istent, hogy ezt az igát rakja rád fogja rakni, csak akkor fel kell adjad önmagadat teljes mértékben. Mert másképp nem tudod elhordozni. Mindig csak segíteni, mindig csak adni, soha nem válni semmit érte. Mindig csak szeretni. És amikor adsz és szeretsz, pont akkor fognak kikezdeni. Pont akkor fogják hinni azt, hogy nézd oda, ez szerette, hagyod, mert számításból csinálja. Azért teszi az egészet, mert valamit vár. És akkor jön a kérdés, vajon mit vár? Kedves testvéreim, ti itt azt hiszem nagyjából a gyerekeket leszámítva, mint a világszéles HN Adventista, magyarul hetednapot ünneplő Adventista Egyház tagjai vagyunk. Így van? Kórusba. Köszönöm, a bólintás az nagyon kórus volt, de nem hallatszott. És hogyha azt mondjuk, hogy ez a világszéles egyház egy egészségügyi központ, egy nagy-nagy kórház. Egyszer ezt a Cserbik Jánostól hallottam ezt a hasonlatot, csak épp, hogy megemlítette és továbbugrott, de nekem nagyon tetszett. Akkor ez a gyülekezet itt micsoda?
Rendelőintéz.
Mi?
Rendelőintéz.
Hát én így másképp mondanám. Mi ez a gyülekezet? Hát így, hogy mert szombatonként megjelenünk, én még a rendelőintézet se tölti be, ez mégis jó hasonlat. Mi ez a gyülekezet? Mi?
Kórház.
Nem, a kórház, az egészségügyi központ, az egész egyház. Ez a gyülekezet pedig egy kórterem. Én vagyok a B2-es, mert Bácsi Miklós. Azért nem egyes, mert ha te legyek én a legelső. Tudjátok, úgy van a B2-es, vagy hogy mondjátok az ágynak? A ketteske, meg egyeske?
Igen.
Mit tudom én? Na kérem szépen. Voltatok már kórházban betegek, testvéreim? Én többször voltam, és elmondom nektek, gyerekkoromban is voltam, felnőtt koromban is, és minden koromban azt láttam, hogy a betegek úgy viselkednek, hogy kettős pont, előzékenyek egymással szemben. Aki járó beteg, a fekvő beteget kiszolgálja, akár még az ágytállal is. Így van, testvérek? Na, szeretik egymást, leül az ágyához a járóbeteg, a fekvőbeteghez, az ülőbeteghez, és elkezd vele beszélgetni. Megvárja, amíg elmondja az ő problémáját, meghallgatja, és utána ő is elmondja neki az ő problémáját. Ő is meghallgatja. Van idő, hát ott vannak egész nap, minden nap, nem? És kialakul egy barátság, egy szeretett kapcsolat közöttük. Nem csak egyel, hanem a kórházban, ha hatan vannak, akkor a hat beteget. Lehet, hogy van egy zsörtölődős, azt úgy kibeszélik egymás között, de azt mondja, hogy kérek egy kis vizet. Nem adnak neki. Szalad. Sőt, szinte verseng a két járóbeteg a hat közül, hogy melyik vigye neki egy pohár vizet. És olyan szeretettel adja oda, amit otthon soha nem csinál a saját gyerekeivel. Gondoljatok bele. És ez a kórterem is így kellene, hogy működjön. Nekünk is úgy kéne kiszolgáljuk egymást, és úgy szeressük egymást, mint ha tényleg betegek volnánk. Betegek vagyunk? Nem? Matyikám, nem vagy beteg? A bűn betegsége nem mart meg egy kicsit. Nem érzitek a betegséget magatokba? A terhet, ami pluszba cipeltek, és nem a Jézus Krisztusé? Fel kell venni a Jézus Krisztus terhét és igáját, és itt ebbe a kórterembe szeretettel gyógyítgatni egymást. Ha azt hiszed már magadról, hogy nem vagy beteg, van egy ilyen kategória is, attól még lehet, hogy eljársz a kórterembe. Mert hát ismered ezt, ismered, azt meglátogatom. Milyen a meggyógyult beteg? Türelmetlen. Magamról tudom, én utálok kórházba menni. Már látogatóba. Elmentem egy-egy helyre, szeretetből, de utána azt nézem, hogy menjünk már, mert én inkább zavar a környezet. De a meggyógyult beteg olyan, hogy meghallgatja a beteget, de alig várja, hogy belevágjon a szavába. Nem érdekli, hogy neki mi a baja. A meggyógyult beteg arról szeret beszélni, hogy ő hogyan gyógyult meg. És nem is az a fontos számára, hogy az orvos mit csinált, hanem hogy ő hogyan tűrte el a betegséget. És én hogyan hordoztam el. Figyeljétek meg, ha nem így van, akkor mondjátok Miklós, mert még egy csomó mellémet beszélés volt. De ez így van. És ha nem érzed magadat betegnek, akkor kár ide járni ebbe a kórterembe. Lassan el is fogod felejteni azokat a betegeket, akikkel együtt betegeskedtél, csak akkor jut eszedbe, amikor arról beszélsz, hogy annak is megmondtam, hogy mi a baja. Nem, már szinte olyan jó vagy a gyógyításban, jobb, mint az orvosok. Te vagy a fontos, és nem a beteg. Viszont van egy dolog. Ha tényleg üdvösséget akarsz, tényleg oda akarsz kerülni Jézus Krisztus közelébe, akkor tudnod kell, hogy beteg vagy. Mert ha nem vagy beteg, nem mész az orvoshoz, így van? Csak akkor mész, ha beteg vagy. És a gyógyulásra vágysz. Ha jól nézed magad a betegségedbe, akkor sem mész orvoshoz. Ha félsz az orvostól, akkor sem mész orvoshoz. Én remegtem, már nem hallottam, és remegtem a füléstől, mert gyerekkoromban olyan élményekkel mentem keresztül, volt egy vadállat orvos, aki belenyúlt a fülembe, és mint a 200 000 volt a ráztapolna, mert borzasztó, nem tudom elmondani azt az érzést. És bementem, és látták, hogy egy 60 éves öregemben, vagy 59, nem tudom mennyi voltam, és szinte remegtem, amikor felfeküdtem az ágyra, és megláttam azt a hosszút, hú, pont ugyanolyan volt a román orvos kezébe is, és akkor így elhúztam a fejem, azt mondja, legyen szíves, ne húzza fel, olyan kedvesen mondta egy fiatal, szakállas, csúnya orvos, és azt mondja, nem fog fájni, mondott el. Oda jött az ápolónő, ismerte a feleségemet, megfogta a kezemet, elmúlt a félelem, becsuktam a szemem, fogta a kezem, éreztem, hogy van valaki, aki velem együtt érez. Abszolút nem fáj semmi. szinte simogatta belül a fülemet. Az az érzés, az abszolút nem. Most már úgy mennék ahhoz az orvoshoz, mint aki, mit tudom, én nem fél semmit. Tehát, ha nem akarsz meggyógyulni, és ha félsz az orvostól, akkor oda mész. Hát, ha nagyon muszáj, csak te egyszer ráébredsz, hogy csak ott van gyógyulás. És akkor hallottam még egy nagyon jó hasonlatot, hadd mondjam még ezt el. Nem sokára lesz itt a vizes bajnokság Magyarországon. Tudom, sokat nem érdekel ez. Én is szeretném nem nézni. Nagyon készülök, hogy vegyek erőt magam, hogy ne nézem. De egy sportoló, aki leszem a kőbálitát, hallottam azt, hogy mikor edzett, akkor beült abba a kajakba, ott nem vízen, hanem ilyen műkajak, tehát ott egy ilyen edzőpad. Beült, és elkezdett evezni, nem tudom hány evező csapást, amit számolt, a keletet lenyomjon a napi adagot, és ő azon felül addig húzta és nyomta, míg már érezte, hogy mindene fáj, nyilalik és sajog. És a kőbárita odaállt az olimpián, és húzta, és nyert. Ő volt, olyan hosszan nyert, hogy le a kalapa. Miért? Mert győzni akart. És mikor értette meg igazán a kőbálita például azt, hogy mit jelent? Mit jelentett az a sok-sok fájdalom, amit elviselt, eltűnt az edzések közben? Még volt az a pillanat? Amikor a dobogó legfelső fokára felállhatott, és hallotta a himnuszt, a magyar himnuszt. És melyik lesz az a pillanat, amikor mi megértjük majd ennek az egész életünknek a szenvedéseit, te elhordozásait, meg mindent, amit elviseltünk, elhordoztunk. Melyik lesz az a pillanat, amikor meghallhatjuk azt a himnuszt, amit a megváltottak zengenek Istennek. Melyik? A győzelmi pillanat. A jó Isten adja meg, hogy mindnyájan ott legyünk, és átéljük ezt a pillanatot. Kegyelmes Istenünk a mennyekben, hálás szívvel köszönjük meg végtelen nagy szeretetedet, a te drága egyszülött fiadat, aki életét adta értünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Drága megváltunk, megköszönjük azt is, hogy ma is hisz bennünket, hogy menjünk hozzád, és tegyük le terheinket a te lábaidhoz, és te megvigasztalsz minket. Te új igát és új terhet raksz ránk, a te szereteted igáját és terhét. Segíts nekünk ezt az igát hordozni életünkben, és minden mástól, ami még életünket terheli, segíts megszabadulni bennünket, Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és hogy sokkal többet teszel meg a mi életünkben, mint mi azt hinnénk bármikor is. Amen. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Amen.